Napóleon Mr. Nyaffi közvetítésével bonyolult tárgyalásokba bocsátkozott, Frederickkel és Pilkingtonnal. A farakást még mindig nem adta el. A kettő közül Frederick szerette volna jobban megszerezni, de nem volt hajlandó tisztességes árat kínálni érte. Ugyanakkor újra rémhírek szállongtak, melyek szerint Frederick és emberei támadást szerveznek az állatfarm ellen, és le akarják rombolni a szélmalmot, amely dühös irítséget keltett bennük. Hógolyó köztudottan még mindig a kuparlaki gazdaságban lapult. Nyár közepén az állatok rémülten hallották, amikor három tyúk előállt, és bevallotta, hogy hógolyó felbújtására összeesküvés szőttek Napóleon meggyilkolására. Rögtön kivégezték őket, és Napóleon biztonsága érdekében újabb óvintézkedéseket vezettek be. Éjszaka négy kutya őrizte az ágyát, minden sarokban egy. A piros szem nevű ifjú disznó pedig azt a megbízatást kapta, hogy minden ételt kóstolja meg, mielőtt Napóleon eszik belőle, nehogy megmérgezzék. Körülbelül ez időtájt kiszivárgott, hogy Napóleon megállapodást kötött, a farakást Mr. Pilkingtonnak adják el, és rendszeres árucserére vonatkozó szerződést készül kötni az állatfarm és róka erdő között. A Napóleon és Pilkington közti kapcsolatok, bár kizárólag Mr. Nyaffi közvetítésével bonyolódtak, most már szinte barátságosnak voltak mondhatók. Az állatok nem bíztak Pilkingtonban, hiszen ember, de messze többre becsülték, mint Frederiket, akitől féltek és akit gyűlöltek. Amint telt múlt a nyár, és a szélmalom építése a befejezéshez közeledett, egyre sűrűsödtek a rémhírek a készülő alattomos támadásról. Azt mesélték, hogy Frederick 20 emberrel készül rájuk támadni, valamennyien puskával lesznek felszerelve, és már meg is vesztegette a hatóságokat meg a rendőrséget, hogyha sikerül megszerezné az állatfarm tulajdonjogi okmányait, nem fognak neki kellemetlen kérdéseket feltenni. Ezen kívül rémtörténetek szivárogtak ki kuporlakból, hogy Frederick milyen kegyetlenül bánik az állataival. Halálra korbácsolt egy öreg lovat, éhezteti a teheneit, egy kutyát beledobott a kovács tűzbe, esténként pedig kakas viadalokkal szórakozik, és borotva pengét kötöz a kakasok sarkantyújára. Az állatoknak forrt a vérük a dűtől, amikor meghallották, miket művel az elftársaikkal. Néha azt követelték, hogy hadd vonulhassanak ki testületileg kuporlak megrohanására, hadd zavarják el az embereket, és szabadítsák fel az állatokat. Süvi azonban azt tanácsolta nekik, hogy kerüljék el az elhamarkodott cselekedeteket, és bízzanak a Napóleon elvtárs stratégiájában. Frederick iránti gyűlöletük azonban egyre hevesebb lett. Egyik vasárnap reggel Napóleon megjelent a pajtában, és kifejtette, hogy soha esze ágában sem volt a farakást Fredericknek eladni. Méltóságán alulinak tekinti jelentette ki, hogy ilyen gazemberekkel lépjen kapcsolatba. A galamboknak, akiket még mindig rendszeresen kiküldtek a forradalom üzenetének terjesztésére, megtiltották, hogy betegyék a szárnyukat rókaerdőre. És azt a parancsot adták nekik, hogy korábbi halál az emberiségre jelszavukat cseréljék fel a halál Frederickre jelszóra. Nyár végére hógolyó újabb mesterkedéseire derült fény. A búza teli volt gyommal, és kiderült, hogy hógolyó valamelyik titkos éjszakai látogatása alkalmával gyommagot kevert a vetőmagba. Egy gúnár, aki részese volt az összeesküvésnek, bevallotta bűnét Süvinek, aztán tüstént öngyilkos lett. Halálos mérget, nadragúját nyelt. Az állatok nem sokára azt is megtudták, hogy hógolyó sohasem kapta meg, mint ahogy eddig sokan hitték, az állatok hőse kitüntetés első fokozatát. Ez csak legenda volt, amelyet maga hógolyó terjesztette el a tehénistáló csatája után. Nemhogy nem tüntették ki, de még meg is rótták az ütközetben tanúsított gyávaságáért. Némelyik állat megint csak zavarba jött, mikor ezt hallotta, de Süvinek hamarosan sikerült meggyőznie őket, hogy rosszul emlékeznek. Ősszel iszonyúan kimerítő erőfeszítések árán, hiszen a termést is majdnem ugyanakkor kellett begyűjteniük, elkészült a szélmalom. A gépezet még hiányzott. és Mr. Nyaffi már tárgyalt is a megvásárlásáról, de maga az épület teljesen elkészült. Minden nehézség ellenére, tapasztalatlanságuk és primitív szerszámaik, bal szerencséjük és hógolyó árulása ellenére pontosan a kitűzött napra befejezték a munkát. Az állatok fáradtan, de büszkén újra meg újra körbejárták mesterművüket. Most még sokkal szebbnek látták, mint amilyen az első építményük volt. Azon felül a falai kétszer olyan vastagok voltak. Ezeket most már csak dinamittal lehet lerombolni. És mikor eszükbe jutott, mennyit dolgoztak rajta? Hogyan győzték le csüggedésüket? És milyen nagy változást hoz majd az életükbe, ha elkezdenek forogni a vitorlák, és működnek majd a dinamók? Amikor mindez eszükbe jutott, elpárolgott a fáradtságuk, és vad diadal üvöltéssel újra meg újra körültáncolták a szélmalmot. Kutyái és kakasa kíséretében maga Napóleon is eljött a befejezett művet megtekinteni. Személyesen gratulált az állatoknak munkájukhoz, és bejelentette, hogy a malmot Napóleon malomnak fogják elnevezni. Két nap múlva az állatokat rendkívüli gyűlésre hívták össze a pajtába. Teljesen megnémultak a meglepetéstől, amikor Napóleon bejelentette, hogy eladta a farakást Frederiknek. Holnap már jönnek is Frederik szekerei, és kezdik elszállítani a fát kuporlakra. Miközben Napóleon látszólag Pilkingtonnal állt barátságban, valójában már régen titkos egyességet kötött Frederikkel. Azonnal megszakítottak Rókaerdővel minden kapcsolatot, és sértő üzeneteket küldözgettek Pilkingtonnak. A galambok utasítást kaptak, hogy kerüljék el kuporlakot, és a halál Frederikre jelszót cseréljék fel a halál Pilkingtonra jelszóval. Napóleon ugyanakkor biztosította az állatokat, hogy az állatfarm ellen készülő támadásról szóló mesék teljesen alaptalanok, és a Frederiknek az állatai iránti kegyetlenségéről szóló történetek is erősen túloztak. Ezek a rémhírek valószínűleg mind hógolyótól és az ügynökeitől származtak. Most már úgy látszott, hogy hógolyó mégsem kuporlakon bujkál, sőt, soha életében nem is járt ott. Rókaerdőn él, mint mondják, káprázatos fényűzésben, és valójában évek óta Pilkington zsoldjában áll. A disznók magukon kívül voltak Napóleon fortélyosságától. Azzal, hogy látszólag Pilkingtonnal barátkozott, rákényszerítette Frederiket, hogy 12 fonttal felemelje a vételárat. De Napóleon felülmúlhatatlan lángeszét bizonyítja az a tény, jelentette ki Süvi, hogy senkiben sem bízik meg, még Frederikben sem. Frederik a fáért valamiféle csekknek nevezett micsodával akart fizetni, ami a jelek szerint holmi papírdarab, írásos ígéret, hogy majd kifizetik, de Napóleon túljárt az eszén. Megkövetelte, hogy valódi 5 fontos bankjegyekben fizessen, még mielőtt a fát elszállítaná. Frederik már fizetett, és az összeg éppen elég ahhoz, hogy megvegyék rajta a gépeket a szélmalomhoz. Közben a fát gyorsan kezdték elfuvarozni. Mikor már mindet elvitték, újabb rendkívüli gyűlést tartottak a pajtában, hogy az állatok megtekinthessék Frederik bankjegyeit. Napóleon mindkét kitüntetését feltette, és üdvözült mosolyjal feküdt az emelvényen egy szalma almon, mellette állt a pénz csinos halomba rakva a tanyaház konyhájából származó porcelántálon. Az állatok libasorban lassan elvonultak előtte, és Kiki kedvére megbámulotta. Bandi előre nyújtotta az orrát, és megszagolta a bankókat, a vékony fehér papírlapok pedig lobogva megzizzentek a leletére. 3 nap múlva iszonyatos riadalom tört ki. Mr. Nyaffi holtsápadt arccal sietve fölkarikázott az ösvényen kerékpárján, az udvaron leugrott róla, és egyenesen berohant a tanyaházba. A következő pillanatban fuldokló dükkiáltások törtek ki Napóleon lakosztályából. A történtek híre futó tűzként terjedt a gazdaságban. A bankjegyek hamisak. Frederik ingyen jutott a fához. Napóleon azonnal összehívta az állatokat, és rettenetes hangon kihirdette Frederik halálos ítéletét. Ha elfogják, jelentette ki, elevenen fogják megfőzni. Ugyanakkor figyelmeztette az állatokat, hogy ezután a gazárolás után fel kell készülniük a legrosszabbra. Frederik és emberei bármelyik pillanatban megindíthatják régvárt támadásukat. A tanyához vezető összes útra őrszemeket állítottak, továbbá átküldtek 4 galambot Rókaerdőbe egy engesztelő üzenettel, melytől azt remélték, hogy visszaállíthatja a jó viszont Pilkingtonnal. Másnap reggel megindult a támadás. Az állatok éppen reggeliztek, amikor az őrszemek rohanvást meghozták a hírt, Frederik és hívei már átlépték az ötreteszes kaput. Az állatok bátran szembe szálltak velük, de ezúttal nem maradtak olyan könnyű győzelmet, mint a tehénistáló csatájában. 15 ember támadott, vagy 50 puskával, és azonnal tüzet nyitottak, mihelyt 50 méternyire értek. Az állatok nem tudtak helytállni a borzasztó durrogással és záporozó csípő söréttel szemben, és Napóleon meg Bandi hiába próbálták erejüket megfeszítve újra csatarendbe állítani őket, hamarosan meghátráltak. Néhányan már meg is sebesültek közülük. A tanya épületekben kerestek meledéket, aztán óvatosan kikukucskáltak a repedéseken és a deszkából kihullott csomók lyukai. Az egész nagy legelő, beleértve a szélmalmot is az ellenség kezére került. Ebben a pillanatban még Napóleon is tanástalannak látszott. Szótlanul járkált fels alá, farka megmerevedve rángatózott. Sóvár pillantások szálltak Rókaerdő irányába. A Pilkington és emberei segítenének rajtuk, még megnyerhetnék a csatát. Ebben a pillanatban azonban megérkezett az előző nap kiküldött 4 galamb, és egyikük egy cédulát hozott Pilkingtontól, rajta néhány ceruzával írt szó, úgy kell nektek. Közben Frederik és emberei megálltak a szélmalomnál. Ahogy az állatok figyelték őket, kétségbe esett moraj tört ki köztük. 2 ember vésőt és kalapácsot szedett elő. Le akarják dönteni a szélmalmot. Ez lehetetlenség, kiáltotta Napóleon. Azt túlságosan vastagra építettük a falat, 1 hét alatt sem tudnák ledönteni. Bátorság, elvtársak! Benjamin azonban feszülten figyelt az emberek mozdulatait. A 2 ember a vésővel meg a kalapáccsal lyukat fúrt a szélmalom alapjai mellé. Benjamin lassan, szinte mulatva bólintott.
Gondoltam, mondta. Nem látjátok, mit csinálnak? Mindjárt puskaport fognak tömni a lyukba.
Az állatok rémülten várakoztak. Most már lehetetlen volt kimerészkedni az épületek oltalmából. Néhány perc múlva látták, hogy az emberek szétszaladnak. Aztán fűsiketítő robbanást hallottak. A galambok a levegőbe röppentek. Az állatok pedig Napóleon kivételével mind hasra vetették magukat, és eltakarták az arcukat. Amikor feltápászkodtak, a szélmalom helyén óriási, fekete füstfelhő gomolygott. Aztán a szél lassan elhajtotta a felhőt. A malom nem létezett többé. Ettől a látványtól visszatért az állatok bátorsága. Az a félelem és kétségbeesés, amelyet még egy pillanattal előbb éreztek, düvé vált emiatt a hitvány aljas tett miatt. Heves bosszúkiáltás tört fel belőlük, és további parancsra sem várva, egyetlen tömegként kirohantak, egyenesen nekirontottak az ellenségnek, már nem törődtek a komis sörétekkel, amelyek úgy söpörtek rajtuk végig, mint a jégeső. Vad, kegyetlen csata volt. Az emberek újra meg újra tüzeltek, aztán amikor az állatok megközelítették őket, nekik estek a botjukkal meg a súlyos csizmájukkal. Egy tehenet, 3 birkát és 2 libát öltek meg, és szinte minden állat megsebesült. A hadműveleteket a háttérből irányító Napóleonnak is elvitte a farka végét egy puskagolyó. De az emberek sem úszták meg sértetlenül. 3-nak Bandi patái törték be a fejét. Egyiküket hasba döfte egy tehén, egy másiknak Zsuzsi és Kolomb majdnem letépték a nadrágját. Amikor pedig Napóleon testőrségének 9 kutyája, akik azt a parancsot kapták tőle, hogy a sövény fedezékében induljanak átkaroló hadműveletre, vadugatással oldalba támadta az embereket, páni félelembe estek. Látták, hogy a bekerítés veszélye fenyegeti őket. Frederik oda kiáltotta embereinek, hogy fussanak, amíg jó dolguk van, és a következő pillanatban a gyáva ellenség már meg is futamodott és mentette az életét. Az állatok egészen a rét aljáig kergették őket, és miközben amazok igyekeztek átbújni a tüskés sövényen, néhányszor még jó beléjük rúgtak. Győztek tehát. De kimerültek voltak, és véreztek. Lassan elkezdtek visszasántikálni a tanya felé. Némelyiküket könnyekre fakasztotta a fűben elterült halott elvtársak látványa. Egy pillanatra csendben, szomorúan megálltak azon a helyen, ahol a szélmalom állott. Igen, oda lett. Munkájuknak szinte minden nyoma eltűnt. Jó részt még az alapjai is elpusztultak. És most még a szerte hullott köveket sem használhatják fel az újjáépítéshez, mint előzőleg. Ezúttal a kövek is eltűntek. A robbanás ereje több száz méternyire röpítette őket, mintha a szélmalom soha nem is létezett volna. Már közeledtek a tanyához, amikor szögdécselve elébük jött Süvi, aki érthetetlen módon sehol sem volt az ütközet alatt. Csóválta a farkát, és sugárzott az elégedettségtől. A tanya épületek felől pedig az állatok ünnepélyes puskadorrogást hallottak.
Minek lövöldöztök azzal a puskával? Kérdezte Bandi.
Hogy megünnepeljük a győzelmet, kiáltotta Süvi.
Miféle győzelmet? Kérdezte Bandi.
Vérzett a térde, elvesztette az egyik patkóját, a patája felhasadt, és tucatnyi sörét fúródott a hátsó lábába.
Miféle győzelmet, elvtárs? Hát nem űztük ki az ellenséget a földünkről, az állatfarm földjéről? De lerombolták a szélmalmot. 2 évig dolgoztunk rajta.
Mit számít az? Majd építünk másikat. 6 szélmalmot is építünk, a kedvünk szottyan rá. Nem értékeled, elvtárs, azt a hatalmas dolgot, amit végbe vittünk. Az ellenség elfoglalta a földet, amelyen állunk. Most pedig, hála Napóleon elvtárs vezetésének, az utolsó rögig visszahódítottuk.
Akkor csak azt hódítottuk vissza, ami a miénk volt, mondta Bandi.
Ez a mi nagy győzelmünk, mondta Süvi. Besántikáltak az udvarba. Bandi lábában a bőr alatt kínosan sajogtak a sörétek. Maga előtt látta a nehéz munkát, a szélmalom újjáépítését az alapoktól kezdve, s képzeletében már meg is acélozta magát a feladatra. De életében először eszébe jutott, hogy már 11 éves és hatalmas izmai talán már nem egészen olyanok, mint régen. De mikor az állatok meglátták a lobogó zöld zászlót, meghallották a további puskalövéseket, összesen 7-szer sütötték el a puskát, és meghallgatták Napóleon szónoklatát, amelyben gratulált hősi helytállásukhoz, végül mégis úgy érezték, hogy valóban nagy győzelmet arattak. Az ütközetben lemészárolt állatoknak ünnepélyes temetést rendeztek. Bandi és Rózsi húzták a gyászkocsiként szolgáló szekeret, a menet élén pedig maga Napóleon haladt. Az ünnepségeknek 2 teljes napot szenteltek. Éneklés, szónoklatok, további díszlövések követték egymást, és rendkívüli ajándékként minden állatnak kiosztottak egy almát, míg a madara 2 marék búzát, a kutyák pedig 3 kétszer sültet kaptak. Bejelentették, hogy az ütközetet a szélmalom csatájának fogják nevezni. Napóleon pedig új kitüntetést alapított, a zöld lobogórendet, és tüstént meg is adományozta vele önmagát. Az általános örvendezés közben a bankjegyek szerencsétlen ügye feledésbe merült. Néhány nap múlva a disznók egy láda viszkire bukkantak a tanya pincéjében. Amikor beköltöztek a házban, nem vették észre. Aznap éjjel hangos énekszó hallatszott ki a tanyaházból, amelyben mindenki nagy meglepetésére néha az angolhon állatainak dallamfoszlányai is belekeveredtek. Fél tíz körül tisztán látták, amint Napóleon előbukkan a hátsó ajtón, fején Mr. Jones ócska kemény kalapjával, sebesen körbevágtat az udvaron, aztán ismét eltűnik odabenn. Reggel azonban mély csendült a tanyaházon. A jelek szerint a disznók meg sem moccantak. Már majdnem 9 óra volt, amikor előkerült Süvi. Lassan és lehangoltan, tompa tekintettel járt, a farka petyhüttel lógott, és egész megjelenéséből kitűnt, hogy beteg. Összehívta az állatokat, és bejelentette, hogy szörnyű hírt kell közölnie. Napóleon elvtárs haldoklik. Erre kitört az általános jajveszékelés. A tanyaház ajtói elé szalmát terítettek, és az állatok lábújhegyen tipegtek. Könnyes szemmel kérdezgették egymást, mit fognak csinálni, ha elveszítik vezérüket. Szerte futott a hír, hogy hógolyónak mégis sikerült mérget kevernie Napóleon ételébe. 11 órakor Süvi ismét kijött, és újabb bejelentést tett. Napóleon elvtárs utolsó földi cselekedeteként ünnepélyes rendeletet adott ki. Az alkoholfogyasztást halálbüntetéssel kell sújtani. Este felé azonban Napóleon, mintha valamivel jobban lett volna, és másnap reggel Süvi már azt közölhette, hogy a gyógyulás útján van. Aznap estére Napóleon már visszatért munkájához, és másnap megtudták, hogy utasítást adott Mr. Nyaffinak, szerezzen be Willingdonban néhány könyvet a sör és pálinka főzésről. Egy hét múlva Napóleon parancsot adott a gyümölcsös mögötti kis elkerített rét felszántására, melyet eredetileg a munkából kiöregedett állatok legelőjéül szántak. Közölték, hogy a legelő kimerült, és újra be kell vetni. De nem sokára az is köztudottá vált, hogy Napóleon sörárpával szándékozik bevetni. Nagyjából ugyanebben az időben különös esemény történt, amelyre szinte senki sem volt képes magyarázatot találni. Egyik éjszaka, éjfél körül, hatalmas csattanás hallatszott az udvarról, és az állatok kirohantak istállóikból. Holdfényes éjszaka volt. A nagy pajta hátsó falánál, ahová a hét parancsolat volt felírva, egy kettétört létra hevert. Süvi kissé kábultan terült el mellette, a keze ügyében pedig ott feküdt egy lámpa, egy ecset, meg egy felfordult fehér festékes fazék. A kutyák azonnal kordont vontak Süvi köré, és mihelyt lábra tudott állni, tüstént visszakísérték a tanyaházba. Az állatok közül senki sem tudta elképzelni, mit jelenthet ez, kivéve az öreg Benyámint, aki minden tudó arckifejezéssel bólogatott, mintha értené a dolgot, de nem volt hajlandó nyilatkozni. De néhány nap múlva Malvin, aki csak úgy újra elolvasta magának a hét parancsolatot, észrevette, hogy megint van köztük egy, amelyre az állatok rosszul emlékeznek. Azt hitték, az 5. parancsolat így szól, hogy állat nem iszik alkoholt. De egy szóról elfelejtkeztek. A parancsolat ugyanis valójában így szólt, állat nem iszik alkoholt mértéktelenül.